Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiből, a harmadik részből, az 1-től 10-ig terjedő versekig és a 16. verset is hozzáolvasom. Tiszteletünk jeléül fennállva hallgassuk Isten igéjét. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg, az ő neve ezt az embert, mondja Péter, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, mindnyájatok szeme láttára. Isten tegye áldottá az igéjének a befogadását és a megértését. Amen. A gyülekezet helyet foglalhat. Akik itt voltak csütörtökön a konfirmációs vizsgán, azok talán emlékezhettek arra a kis bakira, amit én követtem el, amikor az előtte való buzdításban az egyik feleletre megadtam a választ. Az egyik konfirmandus nagyon meg is örült neki, hogy akkor végre most már egyet biztosan fog tudni. Méghozzá azt, hogy mit jelent a konfirmáció szó. A konfirmáció szó azt jelenti, hogy megerősítés. Ezen a mai napon ezt ünnepeljük. Erről beszélünk, hogy Isten megerősít bennünket, és hogy ti, akik itt vagytok konfirmandusok, megerősítetek egy ígéretet, amit a szüleitek tettek némelyikőtöknek, vagy pedig amit most fogtok megtenni egy páran a keresztelés alkalmával. Gondolhatnátok, hogy hát akkor most ez a történet hogy kapcsolódik egyáltalán a konfirmációhoz, hiszen itt azt látjuk, hogy van egy béna ember, aki nem tudott járni születése óta, és egyszer csak meggyógyítják, és most meg már tud járni. Hát ez igazából nem nagyon kapcsolódik ehhez, ezt inkább egy kórházi istentisztelettel lehetne elmondani, nem? Mégis azt hiszem, hogy itt nagyon is a megerősítésről van szó, nagyon is arról a témáról, amiről ma kell beszélnünk. Emlékeztek, hogy ez a konfirmáció szó, ez egy latin szó, és bizony, hogyha latinul olvasnánk a Bibliát, akkor ebben a 16. versben azt találnánk, hogy az ő nevébe vetett hitért konfirmálta meg az ő neve ezt az embert. Tehát az ő nevébe vetett hitért erősítette meg Jézus neve ezt az embert. Erről szól ez a történet. Hogy hogyan erősített meg valakit a Jézus neve. Mert bizony azt látjuk itt, hogy ez a koldus valamit kért. Nyilván azt kért, amit minden koldus szokott, pénzt szeretett volna kapni Pétertől és Jánostól. És helyette valami egészen mást kapott. Egy nevet. A názáreti Jézus Krisztusnak a nevét. Erről szeretnék beszélni, hogy Péter miért ezt adta, miért ezt a nevet adta, és hogy ez mit jelent a számunkra 3 rövid pontban. Az első az, hogy Péternek és nekünk, az egyháznak, ahova most ti konfirmandusok tartozni fogtok ezen túl, vagy inkább úgy mondom, hogy felnőtt tagjai lesztek hivatalosan, az egyháznak nem szabad mást adnia, mint a Jézus neve. Ez az első dolog. A második, hogy nem tud nagyobbat adni, mint a Jézus neve. És a harmadik dolog, hogy de azt neki kell adni. Tehát nem tud mást adni, nem tud nagyobbat adni, és A harmadik, hogy azt viszont kell adnia. Nézzük az elsőt, hogy nem tud mást adni. Ugye azt látjuk, hogy Péter és János mennek fel a templomba, egy gyönyörű részén egyébként a jeruzsálemi templomnak hatalmas udvara volt, tehát ez nem maga az épületbe való bejárat volt, hanem egy hatalmas udvarnak a bejárata volt ez, és azért hívták ékes kapunak ezt a kaput, mert gyönyörű díszítés volt rajta, és óriási, több 10 méter magas valamit kell elképzelni. Tehát egy gyönyörű szép kapu, és rengeteg ember befért rajta, rengeteg ember ment át ott. Pont délután 3-kor, amikor a délutáni imádkozásnak volt az ideje, kicsit úgy, mintha azt mondanánk, hogy vasárnap 10 órakor, amikor az embereknek egy bizonyos része megy templomba. Akkoriban nagyon sokan jártak templomba, és nagyon sokan mentek át ezen a kapun. Hát legjobb hely volt ennek a koldusnak oda leülni, hiszen azért csak akadt egy-két ember abban a nagy tömegben, aki majd megszánja és ad neki pénzt. Pétertől és Jánostól is ezt várta. Ahogy megy fel ez a két apostol, Jézusnak a tanítványai, kérően rájuk nézhet, és valószínűleg szánalmat is ébresztett bennük. El lehet képzelni, egy ember, aki egész életében még soha nem járt, valószínűleg a lábai nagyon csökönyösek voltak, alig voltak rajta izmok, nem tudott volna rájuk állni. És rájuk néz, Péterék pedig megsajnálják. Közel mennek, de nem tudnak mit tenni, a zsebüket kifordítják, és azt mondják, hogy nincs ezüstöm, és nincsen aranyam. De amin van, azt adom neked. A názereti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Ez a helyzet nagyon hasonló ahhoz, ami ma is meg szokott történni, hogy az egyháztól elég sok mindent várnak az emberek. Ez a koldus azt várta Péteréktől, hogy pénzt adjanak neki, és valami egész mást kapott. De az egyháztól más dolgokat is szoktak várni. Ha azt nézzük, hogy mondjuk az állam mit vár az egyháztól, általában azt, hogy oktatást csináljon, vagy gondoskodjon szociálisan, amennyire csak az erejéből telik az emberekről. Akkor talán az igen művelt emberek azt gondolják, hogy az egyháznak az a feladata, azt kell adnia, hogy minél nagyobb kulturális élet legyen ott, ahol ő jelen van. Talán a diákok között, akik most konfirmálnak, nektek is lehetnek elvárásaitok azzal kapcsolatban, hogy mi a dolga az egyháznak, mit kellene adni. Lehet, hogy jó programokat kellene adni az egyháznak, vagy őrült karaokis hétvégeket Nemesnád udvaron, amiben volt is részünk, vagy békönös szecsát, mint ahogy azt az egyik darabban elmondtuk. Szóval, hogy mit kellene adni az egyháznak? Van egy csomó elvárása az embernek. És azok mind-mind jó dolgok. De ezekre mind azt kell mondani az egyháznak, Isten népének, hogy nem ez a dolgunk. Nem ez az elsődleges dolog. Ezt nem mi tudjuk adni. És nem is mi vagyunk benne a legjobbak feltétlenül. Hanem azt mondja, hogy egy dolgunk van, amit adhatunk. Az a Jézus neve. Az a Jézus neve. Mit jelent az, hogy a Jézus nevét adhatjuk? Ez annyira furcsán hangzik. Hát hogy fölírom egy szettlire, hogy Jézus neve. Mit jelent ez, hogy a Jézus nevét adom? A név talán úgy lehetne legegyszerűbben megérteni, hogy mi az. Az olyan, mint egy nyíl, ami rámutat a viselőjére. Hogyha azt olvasom valahol, hogy Forgács Bence, akkor eszembe jut arról Forgács Bence, és hogyha mondjuk itt van, akkor rá is fogok nézni. Hasonló módon, amikor Jézus nevét adjuk valakinek, az azt jelenti, hogy rámutatunk. Mint egy nyíl, ami afelé mutat, amiről szól. Ezek a kiírások az autópálya mellett például jó példái ennek. Kicsit olyanok vagyunk, mint azok az emberek, akik reklámoznak valamilyen céget, de méghozzá úgy, hogy egy ilyen hatalmas táblát fölvesztek magukra, és bárhova mennek, mindenki azt látja rajtuk, hogy rájuk van írva egy név, egy reklámnév, egy cégnek a neve, és így valami másra mutatnak önmagukon kívül. Ezt jelenti azt, hogy az egyház a Jézus nevét tudja csak adni. Nem tud mit csinálni, nem magára mutat, meg nem programokat szervez, meg nem a saját erejéből kell adnia, hanem egy dolgot tehet, mindig Jézusra mutat, mint egy nyíl. Csak a Jézus nevét tudja adni, és ez biztos, hogy így van Péterék esetében, mert egyrészt a gyógyítás során nem Péter gyógyította meg ezt az embert, hanem azt mondja, hogy a názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj, és később, amikor erről prédikál Péter a 16. versben, akkor is elismétli többször, hogy ez a Jézus nevébe vetett hit miatt volt, és a Jézus neve volt az, ami meggyógyította ezt az embert. Szóval nekünk nincsen másunk. És nincs más, ami ennél fontosabb lehet, mint az, hogy Jézusra mutassunk. És hogyha ez megváltozik, akkor igen nagy bajok lehetnek abból. Páran talán hallottak már Assisi Szent Ferencről, sok legenda van az ő nevével, mert ő igen, egy olyan ember volt, aki nem félt sem császároktól, sem pápáktól, semmilyen hatalmas embertől. És egy ilyen legenda megörökít, hogy egyszer elment Assisi Szent Ferenc harmadik Ince pápa udvarába, és a pápa fogadta, körbe mutogatta neki az egész palotát, megmutatta neki a kincstárat, mutatta, hogy mennyire sok vagyona van az egyháznak, milyen drága kincseik vannak. És a végén azt mondta neki, hogy látod, Ferenc testvér, most már nem kell azt mondani az egyháznak, hogy nincs ezüstöm se aranyom, úgy, mint Péteréknek kellett. És erre azt hiszi Szent Ferenc szomorúan lehajtja a fejét, és azt mondja, hogy igen, Szent Atyám, de azt sem mondhatja az egyház, hogy kelj fel és járj. A nagy elerőtlenedése az egyháznak akkor, és egyébként most is ez így van, akkor kezdődik mindig, amikor valami mást kezd el adni, mint a Jézus nevét. És lehetnek azok nagyon jó dolgok, mint ahogy a pénz is jó dolog, a szociális dolgok is jók, a programok is jók. De ha ezek fontosabbak lesznek, mint az, hogy Jézusra mutassunk, akkor az egész semmit nem ér már. Úgyhogy ezt nektek mondom, konfirmandusok, ha az egyházba szeretnétek tartozni, ez egy olyan hely, ahol ez az elsődleges cél, és e fölé semmi nem nőhet. És magunknak mondom, akik felnőtt tagjai vagyunk már a gyülekezetnek, hogy nem adhatunk mást ezeknek a gyerekeknek és fiataloknak, mint a Jézus nevét. Ő rámutatni. Ez tehát az első dolog, amit mondani szeretnék, hogy csak ezt adhatjuk, a Jézus nevét. A második dolog az, hogy de hát ennél nagyobbat nem adhatunk. Mert azért elsőre egy kicsit furcsán hangzik, olyan kevésnek, nem? Mint a reszkesetek betörőkben van ez az idézet, amikor valaki ír a télapónak egy levelet, és azt írja, hogy kedves télapó, tavaly egy kis testvért kaptam tőled karácsonyra, idén jobban örülnék valami hasznosabb ajándéknak. Ez is úgy érzik, hogy hát Jézus neve jó van, hát köszönjük szépen, de hogy valami hasznosabbat nem lehetne? Nem lehetne mégis inkább a karaokinál maradni, vagy valami ilyesminél? Nem, azt hiszem, hogy egy név az nagyon-nagyon sokat jelenthet. Egy név néha óriási erővel rendelkezik. Budapesten, amikor laktam, az egyik barátom az Örkény Színházban dolgozott, és ezért megtehette azt, hogy néha meghívta az ő barátait, hogy ingyen megnézzenek egy-egy darabot. És amikor oda mentem az ajtóhoz, csak annyit kellett mondanom, hogy Imre Zita vendége vagyok. És hogyha ezt mondtam, akkor rögtön kinyílt az ajtó, senki nem kérte tőlem a jegyemet. Ez a név, ez megnyitotta az ajtót előttem, és bemehettem a színházba. A názáreti Jézus nevéről azt mondja a Biblia, hogy ez az a név, ami minden név fölött való. Aminek óriási ereje van, ami megnyitja az embereknek az életét, megváltoztatja az életeket, kapukat nyit meg, gyógyulásokat hoz az életében valakinek. És erre nagy szükség is van. A konfirmandus korosztály, én is emlékszem, amikor az voltam, az egy nehéz időszak az ember életében. Mert rengeteg kérdés van az emberben. Akkoriban keressük önmagunkat, ránk tör a kamaszkori depresszió, értéktelennek érezzük magunkat, érezzük, hogy felnőtté kéne válni, férfivá meg nővé kéne válni, de fogalmunk sincs, hogy ezt hogy kéne. És ebben a helyzetben nagyon nagy szükség van a segítségre. Szeretnénk segíteni, de ez a történet pont arról beszél, hogy mi nálunk jobban tud segíteni Jézus neve. Valahogy olyan helyzetben vannak a konfirmandusok is, mint ez a koldus, hogy lábra kéne állniuk, de nincs hozzá elég erejük. Úgy érzik, hogy valami olyan vár rájuk, amit még nem csináltak soha, mint ez a koldus is. ez a jó hírem a konfirmandusoknak is, meg a felnőtt tagoknak is a gyülekezetben, hogy Jézus nevét adjuk. Higgyétek el, hogy az, annál nagyobb erő nincsen. Ezt megtapasztaltam egy beszélgetés sorozatban, egy ismerősömmel beszélgettem nem olyan régen, és sokszor leültünk, elmondott több mindent az életéből, és azt láttam, hogy nem tudok neki segíteni. Próbáltam tanácsokat adni, próbáltam meghallgatni, de nem láttam semmilyen változást az életében. És aztán egyszer csak megismerte Jézust, egy tőlem teljesen független módon megtért. És azok a dolgok, amiket én megpróbáltam elérni az életében, elkezdtek megváltozni, elkezdett vidámabb lenni, több életkedv volt benne, és cél talált az életében. Pont azok, amiket szerettem volna megadni, de nem tudtam sehogy. A Jézus neve az meg tudja adni ezt egy konfirmandusnak, egy fiatalnak, mindenki másnak is. Hiszen ő az, aki biztosított minket arról, hogy értékesek vagyunk, mert szeret bennünket. Hát meghalt értünk. Nem tudjuk, hogy kéne férfivá vagy nővé válni. Hát ő ad ehhez egy feladatot a férfiaknak, hogy legyünk az ő harcosai. És a nőknek azt mondja, hogy te vagy az én mennyasszonyom, akiben gyönyörködöm. Ennél a Jézusnál jobb kezekben nem lehet valaki, aki ilyen nehéz helyzetben van, mint mondjuk a konfirmandusok, vagy bárki más, aki most úgy érzi, hogy nehéz helyzetben van. Tehát nála jobbat sem tudunk adni. Ez a második pont. A harmadik pont pedig az, hogy mindezek után, hogy igaz, hogy más nem tudunk adni, mint a Jézus neve, és igaz, hogy ennél jobbat sem tudunk adni, de ezt viszont tovább kell adnunk. Nagyon érdekes ez a jelenet, hogy Péter és János mennek föl a templomba, és ugye ott van a koldus, eszébe jut Péternek, hogy hát pénzt nem tudok adni neki, de majd gyorsan meggyógyítom, mint hogyha ő gyógyította volna meg, persze nem ő, hanem Jézusnak az erejével tette ezt. De az nagyon érdekes, hogy nem az történik, hogy azt mondja neki, kelj föl és jár Jézus nevében. És aztán karba teszi, vagy ölbe teszi a kezét, és nézi, hogy vajon sikerül-e neki fölkelni, megjárni. Megtehette volna, hogy vajon föláll-e, működik-e ez az áldás, vagy nem. Vagy tényleg elég erős lett-e már a lába. Nagyon érdekes. Szemlélhette volna így is. Ehelyett mit látunk? Azt látjuk, elmondja ezt, a Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj, és jobb kezénél fogva felemelte azt az embert. Miért volt ez? Talán nem hitt abban, hogy a Jézus neve az mindennél erősebb, hogy még kell ide az ő keze is? Nem, pontosan hitt abban, hogy csak a Jézus neve tudja meggyógyítani ezt az embert. De azt is tudta, hogy Jézus nem csak a beszédét használja, hanem a kezét is használhatja neki arra, hogy segítsen ezen az emberen. Hogy az ő jobb keze is kell esetleg ahhoz, hogy ez az ember fölálljon most, és hogy megerősödjön, hogy konfirmáljon, úgymond. Erről hallottam egy történetet nem olyan régen, ami egy ókori római környezetben játszódik, amikor már a római birodalomban viszonylag elterjedt a kereszténység. Egy szerzetes egyszer ellátogatott Rómába, és mivel hogy ott volt Rómában, gondolta, hogy elmegy a Kolosszeumba is, ott találta magát egy gladiátor viadal közepén. Annyira meglepte ez az egész, ugyanis a gladiátor viadal nyilván élet-halálra ment, hogy nem bírta tétlenül nézni, és elkezdett kiabálni, hogy Jézus nevében hagyjátok abba! Persze senki nem hallott belőle semmit, mert olyan nagy volt a zaj, úgyhogy meg közelebb ment a lelátónak a széléhez, és elkezdett onnan kiabálni, hogy Jézus nevében hagyjátok abba! Persze most sem történt semmi. Lefutott egészen a küzdőtér széléig, onnan kiabált, Jézus nevében hagyjátok abba! Ügyet sem vetettek rá. Mint hogy már nem tudott mit tenni, beszaladt a küzdőtérre, két gladiátor közé. Ott kiabálta el magát, Jézus nevében hagyjátok abba! De akkor már túl késő volt, a lendülő kard őt találta el, és egyszerre két kard is belément, végeztek vele, és holtan rogyott össze. Persze erre a közönség megdermett, csönd ült az egész Kolosszeumra, és az emberek egyenként fölálltak, és elhagyták a Kolosszeumot. A legenda szerint azóta nem is volt ott olyan gladiátorviadal, ami élethalálra ment volna. Látjátok, a Jézus nevében óriási erő van, és nincs semminek nagyobb ereje. De néha a Jézus neve az nem szavakban nyilvánul csak meg, hanem tettekben. Néha a kezünket kell nyújtani, néha önfeláldozónak kell lennünk, néha bele kell nyúlnunk a pénztárcánkba, néha kulturális életet kell csinálnunk. A Jézus neve mindezt jelenti. Ezért szeretném, ha nem értenétek félre az első két pontot, nem akartam leszólni sem a jó programokat, sem a kulturális életet, sem a szociális érzékenységet. De mindezek csak a Jézus nevének a megnyilvánulásai lehetnek, nem pedig elsődleges dolgok. Így olyanná válunk, mint amiről Pál apostol a 2. Korintusban beszél, a korintusi gyülekezetnek azt mondja nekik, mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van írva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Látjátok, mi vagyunk a levél, mi vagyunk a felirat, mi vagyunk az élő feliratok, amik Jézusra mutatnak. Nem is úgy, mint a reklámember, akin ott van egy felirat, hanem aki maga egy felirat. Minden tettünk, minden szavunk, minden mozdulatunk a Jézus nevéről beszélhet, és arról kellene beszélni. És hadd tegyem fel a kérdést így a gyülekezetnek, hogy merünk-e ilyen feliratok lenni a konfirmandusok számára? Merjük-e nyújtani nekik a kezünket? Hogy merünk-e velük tölteni időt? Vagy beszélni velük arról, hogy mi a gondjuk, vagy mi érdekli őket? Mert ez is a Jézus nevének a hirdetése lenne. És lehet, hogy éppen a mi erőnket használva akarná megerősíteni őket Isten. Ez a három dolog tehát, amit ebből a történetből szeretnék a lelketekre helyezni, amikor itt állunk a konfirmációnál. Nektek is konfirmandusok, és nekünk is, akik már itt vagyunk a gyülekezetben. A gyülekezet egy olyan hely, ahol a Jézus neve az egyetlen dolog, ami az első helyen állhat. És hogyha ez nem jó, nem tetszik, akkor ezen nem tudunk változtatni. Hogyha pedig valami az első helyre került, gyülekezeti tagok, próbáljuk visszatenni a Jézus nevét az első helyre. Mert másunk nincsen. A második dolog, hogy ennél nagyobb dolog nincsen. És ti is, konfirmandusok, kerestek az életben válaszokat. Hogyha erőt kerestek, olyat, aki megerősítsen benneteket, akkor emlékezzetek erre, hogy a Jézus nevében van erő. Hogy nála vannak válaszok. Nála nagyobb ajándék nincs. És a harmadik pedig az, hogy ezt nekünk kell adni. És ha már úgy érzitek ti is, konfirmandusok, hogy elég erősek vagytok ahhoz, hogy továbbadjátok, akkor adjátok is tovább. Mert ez az evangéliumnak az útja. És itt talán igaz lesz majd az is, rátok és a környezetekben levőkre, amit itt erről a sánta emberről olvasunk, aki meggyógyul, és ezt olvassuk róla, hogy azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott talpra állt, járt, bement a templomba, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Ezt kívánom az életetekre, és legyen benne ugrándozás, járás, az Isten dicsérete is, mert egy megerősítő Istenünk van. Amen.